Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa. Többet kell tenni a nők egyenjogúságáért az egyházban és a világban. Parolin bíboros almafát ültetett a Vatikánban az Ulma család vértanúságának emlékére. A totalitarizmusból csak gyűlölet és halál származik. Ébredés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Ferenc pápa. Többet kell tenni a nők egyenjogúságáért az egyházban és a világban. A Szent Atya üzenetet küldött a Női Vezetők egy jobb jövőért című konferenciára, amelyet a Nemzetközi Karitás szervezett, az Egyesült Királyság és Ausztrália szentszéki nagykövetségeivel karöltve. A pápa reméli, hogy az egyház és az intézmények ennek megvalósításán munkálkodnak. Női vezetőkre van szükség a globális kihívások megoldására, hangsúlyozták a találkozón. A női emancipáció a katolikus egyházban. Ezzel a témával foglalkoztak március 6-án a római jezsuita kúrián tartott konferencián. A résztvevőket a pápa üzenetben köszöntötte, a bölcsesség ajándékáért fohászkodva számukra. Imáiról biztosította őket, hogy a találkozó hozzájáruljon az egyházban és az egész világon, a nők és férfiak azonos tiszteletének és méltóságának előmozdításához. A konferencián azt is megvitatták, hogy a katolikus egyház, a vallási szervezetek és a kormányok miként tudnak együttműködni a nők egyenjogúságáért. Elemeztek több olyan sikeres emancipációs történetet, amelyek a nevelés, az alapfokú egészségügyi ellátás, az újító gazdasági kezdeményezések segítségével, valamint a kiszolgáltatottak megóvására irányuló projekteken keresztül valósultak meg. A felszólalók között volt Patricia Murray nővér, a Női Szerzetes Előjárók Nemzetközi Uniójának főtitkára, Pater Arturo Sosa jezsuita generális, Natalie Beckert nővér, a Szinódus főtitkárságának helyettes titkára, valamint Christiane Murray, a Szentszéki Sajtóközpont igazgató helyettese. Előadtak ausztrál és dél-afrikai teológusnők, valamint olyan szervezetek női vezetői, amelyek Mauritius, India, Dél-Szudán és Mexikó területén működnek. Christopher Trott, brit szentszéki nagykövet aláhúzta, hogy a nők alapvetően fontos tényezők egy jobb jövő építésében, illetve ahhoz, hogy képesek legyünk válaszolni a sürgető globális kihívásokra, amelyekkel a világnak ma szembe kell néznie. Ezáltal egy igazságosabb, szabadabb, biztonságosabb, gazdagabb és zöldebb világot építhetünk, ahol senki nem marad le. Az ausztrál szentszéki nagykövet Chiara Porro kiemelte, hogy a nők és a lányok a maguk különbözőségében központi helyet kell, hogy kapjanak a ma szükséges átalakulásokban. Ki kell használni ismereteiket és tapasztalataikat a vezetésben is, ledöntve a korlátokat egy olyan jobb világért, ahol nemtől függetlenül mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő képességeket. A Caritas Internationalis főtitkára Alistair Dutton emlékeztetett rá, hogy szembe kell néznünk a szegénységgel, az erőszakkal, az oktatáshoz és az alapellátáshoz való hozzáférés hiányával, mert ezek a tényezők növelik a nők kirekesztését. A Caritas több mint 200 országban és területen dolgozik azért, hogy előmozdítsa a nők egyenjogúságát, oktatását és irányítói szerepét, részvételét a döntéshozó folyamatokban minden szinten, és hogy ezáltal sikerüljön ledönteni mindenféle akadályt, hogy a nők tapasztalatai és kompetenciái megfelelő módon érvényesüljenek.
Parolin bíboros almafát ültetett a Vatikánban az Ulma család vértanúságának emlékére. a totalitarizmusból csak gyűlölet és halál származik. Az almafa egy emlékmű, ami élő emlékmű, amely hiteles gyümölcsöt terem, a vértanúk vére által hozott gyümölcsök szimbóluma, és egyben emléke azoknak a pusztító tragédiáknak, amelyeket a mindenütt és mindig gyűlöletet, szenvedést és halált hozó totalitarizmusok okoztak. A vatikáni kertekben néhány lépésre a Lourdi barlangtól, a pápák és a zarándokok imahelyétől Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette az erős, szimbolikus értékkel bíró ceremóniát március 6-án szerdán délelőtt, egy almafa elültetését. Ez ugyanaz a fa, amelyet József Ulma szeretett volna elültetni a lengyelországi Markovában lévő háza kertjében, mielőtt a náci csapatok behatoltak a házba, hogy lemészárolják őt, feleségét, Viktóriát és 7 gyermeküket, akik közül az utolsót még az anyaméhben. A később markovai szamaritánusok néven ismerté vált és tisztelt család bűne az volt, hogy 8 üldözés elől menekülő zsidónak adott menedéket. Igazi vértanúság volt, ahogyan azt Ferenc pápa is elismerte, aki 2023. szeptemberében a család minden tagját, beleértve a születendő gyermeket is az oltár dicsőségére emelte. A Yad Vashem Jeruzsálemben már 1995-ben a nemzetek igazának nyilvánította őket. 80 évvel véráldozatuk, e megdöbbentő történet után, ahogy Parolin bíboros hangsúlyozta, mártírságuk ugyanakkor a keresztény szeretet jelképe, amely odáig is elmegy, hogy életét felajánlja másokért. Ezért került sor a megemlékező gesztusra a Vatikán szívében. Egy almafa elültetésére, vértanúk és a többi lengyel férfi és nő emlékére, akik azért vesztették életüket, hogy megmentsék mások életét. Parolin bíboros mellett a néhány perccel korábbi jégeső utáni meleg napsütésben jelen volt az eseményen a Lengyel Köztársaság elnöke kancelláriájának vezetője és a Podkárpácie Vajdaság elnöke, ahonnan az a lengyel zarándokcsoport érkezett, amely részt vett szerdán a vatikáni 6. pálteremben tartott pápai általános kihallgatáson. Mindannyian együtt imádkoztak a békéért és a kiengesztelődésért, és együtt tapsoltak, amikor a lengyel miniszter egy lapáttal elrendezte a földet az almafa körül. A miniszter ezután felolvasta a jelenlévőknek Andrzej Duda lengyel elnök levelét, amelyben az államfő méltatta az Ulma család hősies szeretetét és több ezer más néma hősét, abban a reményben, hogy ez a remény világító tornya lehet mindazoknak, akik félnek a gonosz terjedésétől a világban. Ez, olvashatjuk a levélben, a célja annak a kampánynak, amelyet a Podkárpácie Vajdaságban indítottak el, Gyümölcseikről ismeritek meg őket címmel. Ennek keretében almafákat, mint élő, hosszú távú és gyümölcsöző emlékműveket ültetnek, egyet 2023-ban az elnöki palotában, Varsóban is, emlékül és a hála kifejezéseként azoknak a nagyszerű embereknek, akik lengyelként megmentették a zsidókat a II. Világháborúban. Parolin bíboros államtitkár is emlékműként határozta meg az almafát a ceremónia elején mondott köszöntőjében. Részletesen felidézte az Ulma család vértanúinak történetét, akik a végsőkig, egészen az élet áldozatig megélt evangéliumi szeretet példái. Ma, jelentette ki a bíboros, azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk, és egy almafát ültessünk, hogy állandóan emlékezzünk arra, ami 1944. március 24-én a nácik által megszállt lengyelországi Markovában történt a II. Világháború idején. József Ulma feleségével, Viktóriával úgy döntött, hogy 8 általuk ismert családhoz tartozó zsidónak ad menedéket. Szomszédaik tanúsága szerint számukra normális volt, hogy segítettek a rászorulóknak, és a zsidók befogadása megfontolt döntés volt. Sokszor mondták nekik, ne bújtassatok zsidókat, mert bajba kerültök. József pedig határozottan válaszolt, ők emberek, soha nem fogom elűzni őket. Az Ulma családot, folytatta Parolin bíboros, feljelentették, Házukhoz náci csendőrök érkeztek, mindannyiukat megölték, először a 8 zsidó személyt, majd Viktóriát és a férjét, hogy a falubeliek lássák, milyen büntetés vár a zsidókat bújtatókra. A 6 gyerek sikoltozni kezdett, de őket is meggyilkolták. Perceken belül 17 ember halt meg, köztük az Ulma házas pár 7. gyermeke, aki még az anyamékben volt a terhesség utolsó szakaszában. Még ennek a meg nem született gyermeknek is, akinek a nevét csak az ég tudja, a vértanúság pálmáját ítélték oda, fogalmazott a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros elsősorban József Ulmára helyezte a hangsúlyt, aki nem egy egyszerű gazda, hanem egy nagy társadalmi aktivista és egy nagy újító volt, aki zöldség és gyümölcs termesztéssel, méhészettel foglalkozott, és annyira szenvedélyesen szerette a fotózást, hogy maga épített egy fényképezőgépet és egy fotolaboratóriumot. A ma ültetett almafa közvetlenül a boldog József Ulma által oltott fáról származik, mutatott rá a bíboros, hozzátéve, valóban csodálattal tekintünk ennek a családnak a tanúságtételére. Ezért tiszteletadás jár mindazoknak, akik a történelem tragikus pillanataiban életüket kockáztatták, hogy segítsenek az üldözötteken, és a II. Világháború idején különösen a zsidókon. Parolin bíboros ezután a kiengesztelődés és a béke ajándékát kérte a világban. Felhívást fogalmazott meg, hangsúlyozni kívánjuk, hogy minden totalitárius ideológia mindig és mindenütt gyűlöletet, szenvedést és halált hoz, és pusztító tragédiákat okoz. Remélem, tette hozzá, hogy ez a kezdeményezés a boldog Ulma család vértanúi példájának és közbenjárásának köszönhetően segít abban, hogy Urunk szavai szerint éljünk. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. A vatikáni államtitkár végül azzal zárta beszédét, hogy ez az egyetlen módja egy igazságosabb, szolidárisabb, testvériesebb világépítésének. A köszöntések és a csoportkép után, az áldás előtt Parolin bíboros elmondott 3 dicsőség Istennek imát, és egy másik imát is intézett Istenhez. Segíts, hogy ugyanazokkal az érzésekkel és hozzáállással éljünk, mint az Ulma család. Ez az egyetlen módja annak, hogy valami újat építsünk. Ezt a szeretetet, amely eljut odáig, hogy saját életét adja másokért. Ez az Ulma család megrázó története, de nagyszerű példa mindannyiunk számára, kiváltképpen ebben a helyzetben, amiben találjuk magunkat a világban.
Ébredés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 4. vasárnapjára.
A Számok könyvében van az a történet, amikor a zsidók engedetlenek, elfelejtik Istent, és ezért kígyók marják meg őket. Ez azt jelenti, hogy a kígyó nem csak a csábítás, a kísértés jelképe, hanem a pusztítás jelképe is az Ószövetség szimbólum világában. Ebből a történetből azonban az is kiderül, hogy a kígyó nem csak a csábítás és a pusztítás jelképe, hanem a gyógyulásé is. Zsidó hagyomány szerint, ha feltekintettek és szívükben Isten szeretete volt, attól gyógyultak meg, és nem a részkígyó látványa miatt. Ez azt jelenti, hogy akkor tudok én is meggyógyulni, megtisztulni, ha szembenézek mindennel, ami bennem és körülöttem zajlik. A szembenézést követi a megfigyelés. Figyelmesen nézem, hogy a körülöttem és velem zajló események mit váltanak ki bennem. Néven nevezem gyenge pontjaimat, ahol gyakran és visszatérően elbukom. Így folyamatosan ismerkedem meg természetemmel, és meglátom azokat a lehetőségeket is, amelyek elém tárulnak a Szentlélek segítségével. Ez tehát a sorrend. Felismerem, nem tagadom el, hanem néven nevezem mindazt, ami feltör belőlem, majd átadom megváltómnak és szabadítómnak, hogy elvegye, feloldja azokat. Így tisztul a lelkem, és gyógyulhat testem is. Ha a nagybőt negyedik vasárnapjának evangéliumi szóhasználata szerint elkezd oszlani a sötétség Isten segítségével, akkor lesz nagyobb a világosság. Ha szembenézek magammal, és beismerek mindent, amit elkövettem, megszületik a bűnbánat, és ezzel rá is léptem a megváltás, gyógyulás útjára. Ez az út már egyben az ébredési folyamat is, hiszen az isteni szeretet fénye az, aki megvilágosít, vezet, és nem félre vezet. Ez a felébredés egy új világra. Amikor felragyog a világosság, elfordíthatom szemem, de már nem tudom feledni. Menekülhetek, de mindig tudom, hogy van fény, van világosság. Ezért van felelősségem is. Amíg nem tudtam róla, a tudatlanság sötétségében éltem, de a megpillantott fény után szükséges a döntés. Visszatérek múltbeli megszokásaimhoz, vagy engedem magam vezetni a rám áradó és bennem lakó Szentlélek által. A nap akkor is fel kell, ha nem akarok tudomást venni róla. Elhúzhatom a sötétítőt, úgy is látom, nappal van. Ezért nagyobb a felelősségem, de a gyógyulásra és megtisztulásra adott esélyem is növekszik. Csak egy szót kell szólnom, és ki is mondom az ítéletet. A sötétségben akarok maradni, vagy hagyom, hogy egyre inkább felragyogjon a világosság? Erre választ kell adnom, ha nem akarok megállni és stagnálni a nagy bőt közepén. A kísértés, a megpróbáltatás gyakori, de ez azért van megengedve, hogy szabadon tudjak dönteni. Szabadon dönteni pedig csak akkor tudok, hogyha kérem az isteni megvilágosítót, a Szent Lelket az Atyától, a Fiú által, újra meg újra. A tavasz közelettét nem a rügyek megjelenése okozza, hanem a napfénye fakasztja azokat. A megújulás, a megváltás fentről jön, és bent történik. Egyszer egy keleti vallási tanító megkérdezte a tanítványait, mit gondolnak, hogyan lehet megállapítani, hogy mikor van vége az éjszakának, és kezdődik el a nappal. Az egyik tanuló ezt mondta. Talán akkor, amikor már annyira világosodik, hogy messziről meg lehet különböztetni, mondjuk egy kutyát egy báránytól. Nem, válaszolta a tanító. Erre azt mondta egy másik, talán akkor, amikor meg lehet különböztetni egymástól egy fügefát, egy datolyafától. Nem, válaszolta a tanító. Hát akkor mikor, kérdezték. Amikor valakinek az arcába nézel, és a saját bátyádat és nővéredet látod, akkor van vége az éjszakának. Ez már az újjászületés kezdete. Ha imádkozom rendszeresen, de nem látom embertársamat, nem akarom őt legalább megérteni, akkor nem tudok találkozni Istennel sem. Sajnos, sokszor csak egy embert látunk a másikban, akiről tudjuk, hogy sok dologban azonosak az elveink. Elvekben társak vagyunk, de nem viselkedünk testvérként. Elvtársi viszonyban állunk egymással, testvéri viszony helyett. Aki találkozik Istennel, annak megváltozik az élete. Folyamatosan változik. Aki hisz, az nem elveszett ember. Vigyázzunk, legyünk testvérek!
Ébredés. Sajgó Balázs atya emlékezését hallották Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.